Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, húsvéti ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén a 186. dicséretünket énekeljük. A 186. dicséretünk így kezdődik, e húsvét ünnepében dicsérjük Istent szívvel. Hallgassuk meg énekkarunknak szolgálatát. Testvérek, dicsérjük tovább az Urat a 185. énekünknek az eléneklésével. Énekelte az énekkarunk is, most énekeljük mi is. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Fennállva hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, a halál legyőzőjét, a feltámadottat. Magasztalunk téged, aki nem csak mondtad, hogy feltámadsz harmadnapra, hanem valóban leráztad magadról a halál bilincseit, és kiszabadultál. Dicsőségben, hatalomban, szentségben, igazságban föltámadtál. Szeretnénk most téged áldani és magasztalni, és kérni arra, hogy legyél most itt közöttünk szent lelked által, és szólíts meg minket, és add, hogy ez az együttlét, ez az Isten tisztelet valóban a te tiszteleted legyen. Mindnyájunk szívét hadd tölts el az előtted való hódolás, a te imádatod, a te magasztalásod. És kérünk téged arra, hogyha kimegyünk innen, ez az imádat, ez a hódolat, ez a magasztalás hadd folytatódjék, és a hétköznapi életünk is hadd legyen a te imádatod, a te magasztalásod, a te nevednek áldása. Kérünk, hogy munkálkodj ezen szívünkben, lelkünkben, életünkben, és áldj meg most minnyájunkat, akik eljöttünk téged ünnepelni. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét János evangéliumának 20. részéből, a 20. rész 10. versétől a 18. verséig terjedő szakaszából. Leülve hallgassátok meg a hosszabb ige szakaszt. János evangéliumának 20. részében a 10. verstől ezt olvassuk. Visszamentek azért a tanítványok az övéikhez. Mária pedig künnál vala a sírnál, sírva. Amíg azonban síránkozék, behajol vala a sírba, és lát a két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, ahol Jézus teste feküdt vala. És mondának azok néki, asszony, mit sírsz? Mondta nékik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették őt. És mikor ezeket mondotta, hátra fordula, és látá Jézust ott állani, és nem tudja valahogy Jézus az. Mondanéki Jézus, asszony, mit sírsz? Kit keresel? Azt pedig azt gondolván, hogy a kertész az, mondanéki, uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted őt, és én elviszem őt. Mondanéki Jézus, Mária. Az megfordulván mondanéki, rabbóni, ami azt teszi, mesterem. Mondanéki Jézus, ne érints engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj az én testvéreimhöz, és mondd nékik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. elméne Mária Magdaléna, hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta néki. Kedves testvéreim, ma reggel sokan így köszöntötték egymást, boldog húsvéti ünnepet kívánok. De hát mitől is lesz valakinek boldog húsvéti ünnepe? Talán attól, hogy végre húst ehet, hiszen húsvét a hús magunkhoz vételének az ünnepe, némelyek szerint. Töltsd meg a gyomrot hússal, és boldog leszel. Vagy talán attól lesz boldog a húsvét, hogy valaki elkezdi ünnepelni a tavasznak a kezdetét. Nem gondolom, testvérek, hogy ezektől igazán boldog húsvétje lenne valakinek. Inkább attól, hogyha valaki hitáltal találkozik a feltámadottal. Ha valaki hitáltal találkozik a feltámadottal, attól lesz valakinek boldog húsvétje. Hiszen ez az ünnep eredetileg az ő feltámadásának az ünnepe. És azon a húsvéton, amire ilyenkor mindig visszaemlékezünk, felidézve az eseményeket, azon a napon sokan boldogok lettek, szomorú tanítványok megvigasztalódtak, könnyes szemek, mosolygós szemekké váltak, vagyis a kétségbeesés, a keserűség, a gyász örömre és boldogságra fordult, de csak azért, mert Jézus feltámadott, és azok az emberek találkoztak vele. Nos, elhangzik ma is itt közöttetek a húsvéti örömhír, mit keresitek a holtak között az élőt, nincsen itt, hanem feltámadott. Feltámadott az Úr bizonnyal. Drága testvéreim, amikor elhangzik ez a hír, akkor egy eléggé hihetetlen hír hangzik el. De miért hihetetlen ez a hír? Hát talán először is azért, mert az eszünkkel elég nehéz összeegyeztetni. Ha őszinték vagyunk, ez meghaladja az értelmünket. Tudjuk nagyon jól, hogy a halál az egy komoly dolog, azzal nem lehet játszadozni, ha valaki meghal, az nem tér vissza. Ezt a hatalmat a világban nem tudja legyőzni senki, ezelőtt mindenkinek kapitulálnia kell. Ezt mondja az értelmünk. És az értelmünk, amikor ezt mondja, akkor egyúttal a feltámadás, Jézus feltámadását a képzeletnek, a világába, a meséknek, a világába, a legendáknak, vagy a mitoszoknak a világába utalja. Így történik meg, hogy az egyszeri presbiter a húsvét istentiszteletről kimegy a templomból, és amikor megkérdezi tőle valaki, hogy tényleg hiszi a feltámadást, hiszen olyan nagy hangon énekelte, hogy Krisztus feltámadott, akkor azt mondta, hogy hát nem jött még onnan vissza senki, úgyhogy én se hiszem. Az értelmünkkel nem tudjuk összeegyeztetni. Egy másik ok, hogy nem felel meg a történetiség kritériumainak. Volt egy híres tudós, történész, professzor, aki fölállított három kritériumot, és azt mondta, hogy ami nem felel meg ennek a három követelménynek, az nem tekinthető történelmi ténynek. Az első kritériuma az volt, hogy az ok és a hatás ismert törvényei szerint menjen végbe, vagyis minden történetinek tekinthető esemény mögött egy világosan kitapintható ok kell, hogy álljon. Például az első világháború kirobbanása előtt az, hogy ott megöltek egy trónörököst, és még egyéb más okok is. A második kritérium az volt, hogy nem lehet egy abszolút egyszeri esemény. Kell, hogy valami hozzá hasonló esemény már történjen valahol, valamikor a történelemben. Ez az analógia törvénye, így nevezte. És aztán van a harmadik kritérium, az immanencia törvény, amiben azt mondta ki, hogy nem lehet semmi természet fölötti lénynek vagy lényeknek a hatását fölfedezni és azt belehozni egy történetbe. Ha valaki leesik az Eigernek a faláról, és az Isten menti meg, akkor ez már nem történeti esemény, mert olyan nincs, hogy az Isten, mint egy oda teszi a karját, és megment valakit. Lényeg az, hogy ha ezek szerint a kritériumok szerint nézzük Jézus feltámadásának a történetét, akkor az tényleg nem történelem. Nem tekinthető történelmi ténynek. Márpedig a Biblia mégis úgy adja elő, mint egy történelmi tényt. És érdekes módon a tegnapi nap folyamán délelőtt volt a rádióban is egy műsor, ahol beszélt az egyik alkotmánybíránk, és ő is azt erősítette meg, pedig elég képzett ember, hogy hát ő is olvasgatta a bibliai történeteket, és azt kell mondja, hogy ezek történeti tények. Történeti tények. Hát így is van ez. De mégis megértjük azokat, akik kételkednek ebben a dologban. Aztán egy harmadik ok, ami miatt az ember nehezen fogadja el ezt a feltámadást, az az, hogy a tapasztalatainknak élesen ellentmond. Hiszen, ahogy mondtam is, halál törvénye által uralt világban élünk, és egyszerűen itt jó lenne, ha nem a halálé lenne az utolsó szó, és örülnénk neki, hogyha valaki már megmutatta volna a halálnak, hogy nem az övé az utolsó szó, de hát mégiscsak a halálé az utolsó szó. A hétköznapi tapasztalatunk az, hogy meghalnak a szeretteink, az ismerőseink, a barátaink, a családtagjaink, mi magunk is meghalunk a végén. És egyszerűen, hogy is van ez a feltámadás, akkor azt tapasztaljuk, hogy a halálnál nincsen egy nagyobb úr, egy nagyobb hatalom. Hát jó lenne, ha lenne, gondoljuk, de a tapasztalatunk cáfolja ezt a dolgot. És már ezért is olyan nehéz elfogadni. Még arra is gondolunk ilyenkor, hogy hát akik ott voltak annak idején azon az első húsvéton, ők se tudták elfogadni ezt. Ez ellentmondott a tapasztalatuknak. Mert a halál hegemóniáját senki nem törheti meg a tapasztalatunk szerint. Hát, kedves testvérek, elég sok dolog van itten, ami tényleg arra sarkal bennünket, hogy ne fogadjuk el. Valójában ne fogadjuk el azt, hogy Jézus feltámadt a halálból. Amikor kimegyünk a világba, akkor halljuk, és ez is egy nyomás rajtunk, hogy hát a keresztények azok, mivel egy ilyen dolgot elfogadnak, ezek csak álmodozók. Csak álmodozók. Nem állnak két lábbal a földön, a realitásoknak a talaján. Ábrándoznak. Elragadtatott emberek ezek. Nem kell őket komolyan venni. Hiszen abban hisznek, aminek nincs több realitása, mint egy mesének, vagy egy ős-magyar legendának. Hát amikor ezt halljuk, akkor megint úgy vagyunk, hogy hát most, na hát, fölvállaljuk ezt a gúnyt, ezt a vádat. Inkább ez is arra szorít minket, hogy ne vállaljuk föl. Hát már ezért se hisszük el. És azt is látjuk, hogy a legtöbb ember a világban, a többség a világban nem fogadja el ezt a tényt. Tehát akkor mi legyünk azok, akik szembe megyünk a világgal, és mi mást higgyünk és valljunk? Hát inkább nem. Számos olyan ok van, testvéreim, körülöttünk, bennünk, ami azt súgja nekünk, hogy nem támad fel. Nem támad fel. Úgy vagyunk, mint Mária, Magdalai Mária ott a temető kertben. Ő is ott volt, de ő se bírt egyszerűen kiszabadulni a halálnak az igézete alól. Pedig hát látták, hogy annyit láttak, hogy a sír ugye üres, nincs ott a holttest, amit odaraktak. Aztán megjelenik az a két angyal, és ő neki külön is elmondják, hogy mi történt. De Mária egyszerűen nem bír kiszakadni a halálnak az igézetéből. Ő fel se tudja tételezni, eszébe se jut, hogy Jézus esetleg tényleg föltámadt. Ugyanúgy van ő ezzel, testvérek, mint mi magunk. Mert mi is tényleg így lehetünk, ha őszinték vagyunk, és a szívünkben, lelkünkben nézünk, hogy hát talán mi se tudunk kiszabadulni a halál igézete alól. Jézus meghalt, ezt még el tudjuk fogadni, de hogy feltámadt volna, hát inkább ez az ős kereszténységnek a teológiai állítása, vagy egy régi egyházi dogma, vagy egy tiszteletre méltó hagyomány, a karácsonyi mesét követő húsvéti mese, mitosz. De nem történeti valóság, nem egy életet megragadó, egy életet átformáló, egy erőteljes valóság, ami hat ránk. Nem. Az elméletét valljuk a feltámadásnak, de a valóságban semmi különös hatása nincs az életünkre. Az erejét nem érezzük. Úgy élünk, mintha mégse támadt volna fel gyakorlatilag. Hogy is vagyunk ezzel, testvérek? De hadd lépjek tovább, mert azért meg lehet bizonyosodni az Úr Jézusnak a feltámadásáról. De hogyan? Hogyan lehet megbizonyosodni? El kell ismernünk, testvéreim, hogy itt titokkal állunk szemben. Titokkal állunk szemben, amikor Isten tesz valamit, Jézus Krisztus tesz valamit, az mindig titokzatos a számunkra. Amíg ő meg nem fejti azt, addig titok. Amikor megfejti, akkor már megfejtett titok. Csak egy valaki van, testvéreim, aki a feltámadásnak ezt a hihetetlen hírét úgy adhatja a tudtunkra, hogy beleremeg az egész valónk, ez az egy pedig maga Jézus, maga az Úr, a feltámadott. A felolvasott történetben éppen azt látjuk, hogy ő miként adja meg Máriának a húsvéti bizonyosságot, hogy ő tudnélik él. Nem úgy történt, hogy Mária kutatott, töprengett, vizsgálódott, számolgatott, spekulálgatott, elmélkedett, és lassan eljutott arra a gondolatra, hogy Jézus feltámadt a halálból, hanem úgy, hogy ennek a szomorú, kételkedő, értetlen, könnyes szemű asszonynak megjelenik Jézus, és megszólítja őt. Néven szólítja őt Jézus Krisztus. Így tett Jézus sok más emberrel is. Így tett a tanítványaival annak idején. Így tett később Saullal, akiből lett Pál apostol. Így tett Augustinussal, így tett Calvinnal, így tett veled vagy velem. Ő neki kell jönni, és ő neki kell szólni személyesen hozzánk. Egyszerűen rászorulunk Jézusra ebben a tekintetben is. Nem úgy van, hogy a mi eszünkkel ugye gondolkozunk, töprengünk, osztunk, szorzunk, és egyszer csak ráébredünk arra, hogy hát Jézus feltámadt. Hanem úgy, hogy ő jön hozzánk, a feltámadott, megszólít minket, és megragadja a szívünket. És egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy térdre hullunk előtte. Aki jelen van, aki megszólít, aki kinyújtja a karját felénk, aki ránk tekint, aki átölel bennünket, és bizonyossá tesz minket afelől, hogy ő él, tényleg él. Ha ő teszi meg ezt, testvéreim, velünk, akkor onnantól kezdve mi a leghatározottabban tudjuk, hogy Jézus feltámadt a halálból. Úgy tudjuk, hogy ezt senki tőlünk el nem tudja venni, ezt a bizonyosságot. Egyáltalán nem arról van szó, testvéreim, hogy esetleg magunknak addig magyarázzuk, hogy Jézus feltámadt, míg végül elhisszük. Tehát nem magunknak magyarázzuk be azt, hogy Jézus feltámadt. Egyszerűen magunknak nem tudjuk ezt bemagyarázni. Megpróbálhatjuk, de nem fog sikerülni. Mert valami mindig lesz bennünk, ami ennek ellentmond ennek a bemagyarázásnak. És az sem állja meg a helyét, testvéreim, hogy az egyház magyarázza be nekünk. Ugye oda jártok a templomba, aztán ott teletömik a fejeteket mindenféle butasággal. Néznétek a tévét, abból csak a bölcsesség árad. Hát, de nem úgy van, hiába mondom, én mondja más, mondja egyik egyház, mondja másik egyház, hogy Jézus feltámad, de elmondhatjuk 100 000-szer, 1 milliószor, akkor se tudjuk az emberek fejébe beleverni ezt az igazságot, vagy ha csak mi verjük bele, akkor az annyi, hogy mindjárt el is párolok belőle. Testvérek, akkor van egy igazi bizonyosságunk, Jézus élete, Jézus feltámadása felől, afelől, hogy ő tényleg kijött a halálból, ha ő megszólít minket, néven szólít minket, ahogy ott akkor Máriával, Mária mondja neki. És Mária tudja, hogy ez nem a kertész. Hirtelen úgy fölszakad előtte valami függöny, és valami köt szétfoszlik, és megszólal Rabbóni, mesterem. Hirtelen fölismeri Jézust, akit addig a kertésznek nézett. Testvérek, olyan egyszerű ez a dolog. Annyira egyszerű, hogy el se lehet mondani. El se lehet mondani, hogy mennyire egyszerű. Jézus olyan természetesen járkál abban a temetőkertben, mintha tényleg ő lenne a kertész. Jön, megy ott. Természetesen, egyszerűen. Mária tényleg a könnyes szemével azt hiszi, hogy a kertész van ottan, és az mászkálott a kertben. Nem szellemként suhanott Jézus, nem valami szellem alakként, libben, hanem a maga teljes valóságában, maga teljes egyszerűségében. Egy embert lát, ugye Mária. Egy embert lát. Egyszer csak lelepezzük, hogy ez nem egy egyszerű ember, hanem ez maga Jézus. Mert szólt valamit. És egyszer csak fölismerem, mintha lehullott volna a hályog a szememről. Ez egy furcsa dolog, testvérek, hogy elmegyünk a templomba, halljuk az igehirdetést, és látjuk a lelkészt. Most adott esetben éppen engem, de ha máshova mennek, akkor más látna. És a lelkész beszél, és egy embert látunk, de nem látjuk mögötte a beszélő Jézust. Mert nem én vagyok Jézus. Mögöttem van. A szavaim által mégis megszólalhat az Úr, testvérek. De nem csak én vagyok, így bármelyikünk. Ha mi nekünk élő Jézusunk van, és bizonyságot teszünk valakinek, akkor Jézus általunk is szól máshoz. Lehet, hogy a másik, akinek bizonyságot teszel, csak téged lát. És nem látja a belőled szóló Krisztust. Pedig a feltámadott szól hozzá. Csak nem érti még. Valami miatt a szemei nem tiszták. Lehet, hogy a pénzszeretet vakított el, vagy a hitetlenség vakított el, vagy nem tudom, mi vakított el. Nem látja Jézust. Szól hozzánk lehet egy ember valahol, egy beteg ágyról szól hozzánk egy ember. Azt hiszük, hogy ő beszél, pedig Jézus mond valamit rajta keresztül nekünk. Látunk embereket menni a templomba. És mondjuk, hát ott mennek az emberek a templomba, és nem látjuk, hogy ott van velük Jézus, és hív bennünket, és hogy mi is menjünk. Furcsa dolog ez, testvérek, hogy Jézus egyszerűen sokkal közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Ezt akarom aláhúzni, ezt akarom elmondani. Sokkal közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Csak a szemünk könnyes, hájogos, ködös az elménk. Valahogy ő neki kell szinte a vállunkra tenni a kezét. Ő neki kell egy szót mondania, hogy egyszer csak szétpukkanjon ez a buborék, és egyszer csak fölismerjük, hogy ő tényleg él. Más nem segít rajtunk, testvérek. Csak Jézus. A kegyelem. Mert az, hogy ő magát így leleplezi valakinek, mint ahogy itt a temetőkertben Máriának, ez, testvéreim, semmi más, mint kegyelem. Ez nem érdem. Ezt nem érdemelte ki már. Mivel érdemelte ki? A hitetlenségével, vagy mivel? Nem érdemte, nincs érdem az Úrral kapcsolatban, ezt felejtsük el. Kegyelem van. Érthetetlen, felfoghatatlan kegyelem. Jézus kegyelemből mutatja meg magát nekünk, végtelen egyszerűséggel, gyengédséggel. Ha ez megtörtént velünk, és valahányszor megtörténik, ez mindig csak is kizárólag az ő irántunk való érthetetlen jó indulatából és szeretetéből és irgalmából van, amiért magasztalhatjuk őt. Amikor Jézus megszólal, testvérek, akkor egy olyan furcsa dolog történik, hogy ahogy mondja a Biblia ezt, hogy kijelenti magát. Amikor azt mondja Máriának, hogy Mária, ez az ő kijelentése. A kijelentésnek a görög szava apokalipszis. Ugye, és az azt jelenti, hogy egy leplet elvenni valamiről, mint amikor egy szobrot letakarnak az avatásról, és aztán lehúzzák róla. Leleplezés. Jézus magát kijelenti, akkor magát leleplezi. Ezzel az egy szóval, hogy Mária. Ezzel leplezi le magát Jézus. És mihelyest leleplezi magát, Mária szívébe ezzel a pillanattal teljesen egy időben hit támad Jézus iránt. És hitáltal megragadja, hogy Jézus él. Na, így járunk mi is, testvérek. Az Úr kijelenti magát nekünk, és akkor egyszer csak hiszünk benne. És tudjuk hitáltal, hogy Jézus él. Elvehetetlenül tudjuk, úgy, ahogy addig soha nem tudtuk. És onnantól kezdve bárki kérdezi tőlünk, ha kimegyünk a templomból, hogy Jézus éle. Feltámadta a lából, azt mondjuk, hogy igen. Mindegy, hogy mit mond az eszünk, mindegy, hogy mit mondott Ernst Troeltsch, mindegy, hogy mit mondanak a tapasztalataink. Hisszük, hogy él. Tudjuk, hogy él. És végül, testvérek, azon gondolkozzunk el, hogy az Úr Jézus Krisztus, amikor így leleplezi magát, mennyire megváltoztat egy embert. Itt van ez a Mária a történetben. Mária szomorú, Jézus megvigasztalja. Egy szomorú emberből lesz egy megvigasztalt ember. Mária szeme könnyes, de Jézus letörli a könnyeket, és mosolyt varázsol az arcára. Megvigasztalja őt. Ott van egy kétségbeesett nő, és a következő pillanatban boldog ez az ember. Az előbb még minden sötét és kilátástalan volt, elveszítette azt, akit szívéből szeretett, most ragyog minden. A feltámadott testvérek olyan fordulatot hoz az élet, nem lát, egy zsák utcában érezte magát, most Jézus azt mondja neki, menj el, és van egy küldetésed, van egy feladatod, mondd el, hogy élek a tanítványaimnak. Olyan változás, testvérek, amit Jézus munkál egy ember életében, szemmel látható változás Máriának az életében. Ehhez még a hályognak se kell lehulni a szemükről, ezt látjuk magunktól is. Testvérek, megváltozott minden, mert Jézus kijelentette magát néki. És amikor Jézus nekünk kijelenti magát, testvérek, és mi hisszük, hogy él, abban a pillanatban megváltozik minden. Megváltozik minden. Egy szomorú emberből lesz egy megvigasztalt ember, egy kétségbe esett emberből lesz egy életteli, egy örvendező ember, egy boldogtalanból egy boldog, egy zsákutcába érkezett emberből lesz egy olyan ember, akinek újra küldetése van. Jézus, testvérek, csodálatos változásokat tud véghez vinni. Valahol ezt Goethe is megérezte. Írja a Faustot. Ugye Faust a megfáradt tudós, aki nem akar tovább élni. Éppen ki akar írni a méregporrat, amikor a közeli templomból áthallatszik a húsvéti ének, Krisztus feltámadott, szívek örüljetek, ünnepet üljetek. És ennyi elég ahhoz, hogy Faust ne igya ki a mérget. Ne igya ki a mérget. Visszaszólítja az életbe az a himnusz, az a húsvéti bizonyság, tehát az életbe szólítja vissza a halálba menőt. Amit ott egy ének szava által Jézus elvégzett, azt ma is elvégzi. Lehet egy ének szava által, lehet, hogy egy bizonyságtétel által, egy dadogás által, egy igehirdetés által, egy egyszerű igeolvasás által Jézus kijelenti magát, és egy ember szívét teljesen megváltoztatja. Az addig összegörnyedt, szomorú ember kihúzza magát, és bátor léptekkel elindul előre. A kereszténység, testvérek, csak így tudott győzedelmeskedni. Csak így tudott győzedelmeskedni. Ezért volt egy olyan belső ereje a kereszténységnek abban az időben, ott a zsidók között, aztán amikor kilép onnan a pogány, abszolút pogány világban is, hogy végül legyőzi ezt a pogányságot. Ma meg azért olyan gyenge, testvérek, a kereszténység, azért vagyunk itt csak ennyien, mert halott a Jézus számunkra. És az a kereszténység, amelyiknek halott Jézusa van, az egy gyenge kereszténység. Az a bármit lehet, az bármikor el lehet söpörni. Azzal nem kell törődni. Az a kereszténység, amelyiknek élő Jézusa van, az egy erőteljes kereszténység, az megáll a pogánsággal szembe is. Arról lepattannak a fegyverek, amik ellene készültek. Az megy előre a világba, tör előre a világba. Magasra tartja az ászlót. És mint egy ilyen előre tolt ék, hatol be az ellenség soraiba. Az ilyen keresztjének azok nem gyáva keresztjének. Nem meghunyászkodó, nem visszahúzódó keresztjének, hanem bátor keresztjének. Ragyog az arcuk, ragyog a tekintetük. Vállalják a Krisztusnak az értékrendjét. A Krisztus bizonyságtételét. Vállalják az ezzel járó szenvedéseket, nehézségeket is a munkahelyükön vagy otthon. Mert erejük van, boldogok és erejük van. Felszabadultak és erősek. Mosolyognak, még könnyek között is olykor. Mert tudják, hogy élő Jézusuk van. A keresztények, testvérek, akiknek élő Jézusa van, azok nem ilyen passzív emberek. Nem ilyen háttérbe húzód emberek, nem ilyen mindenbe beletörődünk emberek. Egyáltalán nem. Az, hogy törődj bele, testvérek, az Isten se törődött bele abba, hogy a fiát megölték. Hanem, ha belenyugodott volna, mondjuk így az Isten abba, hogy a fiát megölték, ha belenyugodott volna nagypéntekbe, akkor tönkrement volna minden, de az Isten se nyugodott bele abba, hogy elveszem minden. Ezért lett húsvét. És tudjuk, hogy a kereszt az nem a belenyugvásnak a jele. Az egyrészt a győzelemnek a jele. De aztán jön a húsvét, az üres sír, ami a még nagyobb győzelemnek a jele. Mi nem lehetünk a meghátrálás emberei, mondja Pál apostol. Mi előre megyünk, mi szent lázadók vagyunk. Pontosan tudjuk, hogy mi ellen lázadunk. Lázadunk a sátán ellen, a világiasság ellen, a bűn ellen, elsősorban a magunk életébe. Aztán a családunk vagy a környezetünk életébe, de nem vagyunk belenyugvó emberek, akik mindent úgy elhordoznak. És azt mondják, nyugodjatok bele, ennek már csak így kell lennie. Nem kell így lennie, testvérek. Amikor még megállunk még egy, talán egy nyitott sír mellett, és belenézünk a sírverembe, és látjuk a koporsót, ahogy leengedik, és halljuk a göröngyöknek a dübbenését, akkor sem vagyunk belenyugvó emberek. Mert akkor is túllátunk, és a feltámadásra nézünk, amit Jézus szerzett meg nekünk, és biztosít nekünk a feltámadásával. Ott is van bennünk egy szent lázadás a halál hatalma ellen. A rombolás, a pusztítás, a káosz erői ellen. Mert Jézusunk van, aki feltámadta halálból, és ő megerősít minket. Kívánom a testvéreknek, hogy átéljék az Úr Jézusnak ezt a csodálatos kegyelmi cselekedetét, amikor kijelenti magát. És kívánom, hogy eljussunk mindnyájan egy igazi húsvéti bizonyosságra felül, hogy Jézus él. És átéljük mindnyájan azt, hogy mennyire meg tudja változtatni a szívünket, a mentalitásunkat, az egész jellemünket a feltámadott Jézus. Engedjük, hogy ezt megtegye. Hát ő, az élő Jézus adjon nekünk igazán boldog húsvétet, pontosabban adjon nekünk boldog feltámadási ünnepet. Amen. Testvérek, hajtsuk meg a fejünket most, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te látod a legjobban, hogy mennyi minden mondja bennünk azt, hogy nem támadtál fel. De kérünk, hogy te mondd azt nekünk, hogy feltámadtál. Mert ha te mondod, akkor minden ellenérv, minden cáfolat szétfoszlik, semmivé válik. Mondj egy szót, Urunk, és hiszünk benned. Köszönjük te néked, hogy te vagy az, aki egy ember szívet, lelket, életet úgy meg tudsz változtatni. Szinte szemmel látható lesz a változás. Kérünk téged arra, hogy formálj bennünket is kijelentésed által, és alakítsd át mindazt, amit át kell bennünk vagy az életünkben alakítani. Feltámadott Úrunk, köszönjük néked, hogy rád nézhettünk a mai istentiszteletünkön, és most is hozzád beszélhetünk, és tudjuk, hogy hallod. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünket húsvétnak igazi örömével és boldogságával. Segíts bennünket, hogy hinni tudjuk a hihetetlent. Elfogadni tudjuk az elfogadhatatlant, vállalni tudjuk a vállalhatatlant. Az, hogy te feltámadtál és élsz. Segíts, hogy hadd legyünk a te életednek tanúságai, bizonyságtevői az otthonunkban, a munkahelyünkön. Mindenhol, ahova küldesz és állítasz bennünket. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk most, és hitáltal az úrvacsora jegyeiben is találkozhatunk veled. Kérünk téged, hogy adj magaddal boldog találkozást, és újítsd meg az irántunk való szeretetedet, hűségedet, és mi is hadd újítsuk meg a veled való szövetségünket. Kérünk, áld meg családjainkat, áld meg otthonunkat, áld meg egész országunkat, népünkért kérünk külön is, adj a mi népünknek felét fordulást, leplezd le magad a mi népünknek, és mutasd meg a te dicsőségedet, a te hatalmadat, hogy hihessen benned ez a nép, és megváltozhasson mindaz, aminek meg kell itt változnia. Köszönjük te néked, hogy mindezt letetjük a te hatalmas kezedbe, Urunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, az életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Feltámadott az Úr bizonnyal. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg az énekarunknak az énekét. hirdetem, hogy amint láthatják is, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel hívjuk az Úrasztalához mindazokat, akik erre elkészítették magukat, és jogosultak is. Kérem, hogy jöjjünk ide szeretetben, és az Úrra figyelve, őt magasztalva és áldva a szívünkben. Hirdetem a testvéreknek a holnapi istentiszteletünket is. Holnap 9 órakor újra istentiszteletünk lesz úrvacsoraosztással, erre is szeretettel hívjuk a testvéreket, és holnap az istentisztelet után már itt lehet maradni, mert van egy húsvéti ebédünk, szeretettel hívjuk és várjuk erre is a testvéreket, készítünk itt egy bográcsost, és együtt lehetünk, egy kicsit beszélgethetünk, játszhatnak a gyerekek, és örvendezhetünk egymásnak. Szeretettel hívjuk erre is a testvéreket, mindenkit, aki itt van, érezze magát meghívva erre az alkalomra. Hirdetem még a testvéreknek végül, hogy április hónap folyamán megyünk Erdélybe, és akik szeretnék az ottani gyülekezetet támogatni a testvérek közül, azok kérem, hogy adakozzanak erre a célra. Szilva László testvérünknél lehet az adományokat megtenni. Eddig is, az eddigi évek során is mindig vittünk oda adományt, most is szeretnénk vinni egy pár forintot, támogatni a nagysolymosi kis gyülekezetet. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, most lezárva istentiszteletünk első részét, és készülve immár az úrvacsora osztásra, a 347. éneket énekeljük, annak is az első versét. Aki nem kíván részt venni az úrvacsora osztáson, az ének eléneklése után, attól búcsút veszünk, és annak innen most áldást és békességet kívánok. Tehát 347. Jézus ki a sírban valál, általad megholt a halál.